Komáromi Zoltánnal, a Demokratikus Koalíció egészségügyi szakpolitikusával beszélgetek. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Köszönöm a meghívást.
Sokszor beszéltünk már, elsősorban a járvánnyal kapcsolatos dolgokról, vakcinákról, oltási programról. Most viszont azért hívtam be a stúdióba, mert Márki-Zay Péter, az ellenzék közös miniszterelnök jelöltje, a minap megnevezte azokat a szakembereket, akikkel együtt dolgozik, és az egészségügyért felelős területért, annak irányításáért az ön nevét említette. Mire szól pontosan a felkérés, és mikor érkezett?
2 hete hívott föl a miniszterelnök jelölt úr, és megkérdezte, hogy korábbi megbeszéléseinknek megfelelően szeretnék-e részt venni ebben a munkában. Ha igen, akkor milyen keretek között, és milyen pozícióban, vagy milyen feladattal megbízva. Ez egy rövid telefonbeszélgetés volt, gyakorlatilag egyetértettünk abban, hogy kell csinálni olyan munkacsoportokat, amikre speciális feladatokat kell rábízni, mert egy tavaszi választási győzelem után nincs idő arra, hogy akkor kezdjünk el kapkodni és szakértőket összeszedni, a minisztérium struktúráját meghatározni, annak a kommunikációs részét és az ellenőrzési részét, valamint a koncepcionális részét megcsinálni. Ugyanilyen feladat az Országos Tiszti Főorvosi Hivatalnak a visszaállítása és a országszerte az ANTS-eknek a felépítése, amit ugye szerencsésen szétvertek az elmúlt 6 évben, 7 évben. De ugyanígy egy munkacsoport kell a finanszírozásra, az OEP feladatainak a tisztázására. A biztosítás felügyelet egy kérdéses, hogy megy. A betegjogi képviseletet meg kell beszélni, hogy megy. A gyógyszerforgalmazásról, hogy megy. Azon kívül az egész egészségügyi struktúrát össze kell rakni, hogy mi lesz a feladata az alapellátásnak, járóbetegellátásnak, sürgősségi ellátásnak, városi kórházaknak, megyei kórházaknak. Tehát rengeteg olyan részfeladat van, ahol vannak olyan speciális szakértők, akik a tudásukat és a vízióikat hozzák, mert azért azt is tudni kell, hogyha most van egy ilyen lehetőségünk, hogy újra építhetjük az egész egészségügyi struktúrát, akkor ezt nem a 19. századi technikával vagy technológiával kéne megcsinálni, hanem valami 21. századdal. Tehát mindenképpen kell olyan informatikai tudás és olyan közigazgatási tudás, ami ezt egy korszerű minisztériummá teszi, tehát hogy ne papír alapon menjen a döntéshozatal és az egyéb munka, hanem ez mind informatikai támogatás. Ilyenekről beszéltünk körülbelül 5 percig. Ő azt mondta, hogy rendben van, a kereteket ki fogjuk jelölni, meg fogjuk beszélni, hogy ezeknek munkacsoportoknak ki legyen a tagja, és úgy értettem, és most már nyilatkozataiból is úgy értem, hogy a miniszterelnök úr engem tesz felelőssé arra, hogy ezek a munkacsoportok összeálljanak, működjenek, és gyakorlatilag februárra egy teljesen kész konyhakész konstrukció legyen, amit majd csak meg kell valósítani.
Tehát
a választások
után. Februári határidővel.
Körülbelül az a reális, mert márciusban már zengeni fog a kampány, tehát akkor már ilyen szakmai munkára valószínű sokkal rosszabb lehetőségek vannak. Túl azon, hogy a kampányban mind a lakossággal, mind a szakemberekkel, mind a politikusokkal meg kell tudnunk érteni, hogy amit csinálni akarunk, az miért jobb, mint a mostani. És ez kell, hogy már március-áprilisban erről szóljon a dolog, tehát lehet vitatkozni majd az általunk összerakott anyagokkal. Szeretném is, hogyha lenne egyrészt civil kontroll és civil vita, szeretném, ha lenne szakmai vita, főleg a kamarákkal, orvosi kamarával, szakdolgozói kamarával, gyógyszerész kamarával, és mindenféleképpen kell, hogy ezt mindenki lássa, hogy ez egy működőképes és egy sokkal jobb rendszer, abból az anyagból, amivel tudunk főzni, mert sajnos Magyarországon hiányzik körülbelül 5-6 ezer rutinos szakorvos a rendszerből, és hiányzik 10-12 ezer rutinos szakdolgozó a rendszerből, tehát ezt nem tudjuk egyik napról a másikra elővarázsolni, tehát ezzel a mostani szakembergárdával kell neki látnunk, és vannak ezek a táblák, amikor tataroznak egy házat, hogy a tatarozás alatt az árusítás zavartalanul működik. Na most nekünk úgy kell átalakítani a rendszert, hogy közben folyamatosan egy pillanatra sem szabad elfeledkezni arról, hogy akut betegeket, sürgősségi betegeket, vagy akár onkológiai betegeket el kell látni, és még szerintem április-májusban nem leszünk túl a COVID-19 pandémián, és ez még nehezíteni fogja egyébként a munkát.
A járványkezelés, a járvány probléma az itt marad velünk a választások után is. Milyen stratégiával készülnek erre? Mi az, amit a kormány eddig jól csinált, hogyha van ilyen az intézkedések között, és ami nem változtatna?
Az a különbség a mostani kormányzat és mi közöttünk, hogy mi tiszteletbe tartjuk a járványügyi szabályokat és a járványügyi tevékenységeknek azt a hierarchiáját, ami évszázadok alatt alakult ki. Gondolj csak végig, a 18.-19. században se védőoltás, se antibiotikum nem volt, és kipusztult volna a föld emberisége, hogyha nem lettek volna olyan karanténszabályok, nem dolgozták volna ki azok az akkori szakemberek ezeket a nagyon striktnek tűnő, de nagyon logikus szabályokat, amit a mostani kormány egyszerűen felrugott, és próbál helyette újat csinálni, de látszik, hogy nem megy. Azért 32 ezer halott, és az elemzők szerint, ha ez így megy tovább, akkor még 10-12 ezer halott, azért egy olyan veszteség az országnak, amit egyszerűen fölfogni nem tudom ésszel, hogy lehet bevállalni politikusnak, egy olyan gyáva politikus gárdának, aki nem meri a teljesen észszerű és minden másik országba alkalmazott technikákat bevezetni, mert fél, hogy elveszíti a választásokat. Szerintem emiatt fogja elveszíteni a választásokat, mert kiderül, hogy mennyire dilettáns módon kezelték.
Ez tényező lehet ön szerint a szavazófülkékben, hogyha tovább romlik a helyzet?
Gondolja végig, ha az ön családjából egy vagy két közeli hozzátartozója meghal, és nem azért hal meg, mert hogy ő meg akart halni, és nem jól csinálta a saját élete védelmét, hanem ő mindent megtett azért, hogy megmeneküljön, megússza. Az egészségügy megtette érte, amit lehetett megtenni, és mégis meghalt. Azért ezt minden család veszteségként könyveli el. És egy szavazófülkébe végig gondolja az ember, hogy azért van gyerekem, van unokám, van férjem, van feleségem, vannak annak
szüle.
Szerintem végig fogja gondolni, hogy, és nem csak a Covidról, hanem most megint csak ugye leálltak az előjegyzett műtétek, leálltak a diagnosztikai működések, a járóbeteg ellátást megint nem emelték ki ebből az egész Covid tébolyból, és ezért, ha most azt mondjuk, hogy decemberben nem cseng le a negyedik hullám, már pedig nagyon úgy néz ki, hogy nem cseng le, karácsony új év körül le fog ülni egy kicsit, mert ugye akkor otthon vannak az emberek, otthon vannak az óvodások, iskolások, majd január 5-én, 6-án, 10-én megint el fog kezdeni ugyanez a hullám tovább folytatódni, és nem tudjuk, hogy milyen intézkedések lesznek akkor, hogy mennyire lesz súlyos. De az várható, hogy március-áprilisig el fog húzódni ez a járvány, és innentől kezdve mindenki a saját bőrén fogja érezni, hogy nem tudott elmenni mammográfiára, hogy egyébként volt már tavaly időpontja a vastagbélszűrésre, mert volt valami pici gyanú, hogy esetleg ott nem polip van, vagy nem egy vastagbélgyulladás, hanem ne adj Isten egy kezdődő daganat, és hogyha ezek a kivizsgálások halasztást szenvednek, akkor a betegek sokkal súlyosabb állapotba fognak diagnosztizálásra kerülni, és hogy maradjunk a vastagbélnél, nem biztos, hogy egy jól elvégzett műtét után, egy jól elvégzett kemoterápiával gyakorlatilag meggyógyítjuk a beteget. Ha már áttétek vannak, akkor tulajdonképpen már a tűzoltás folyik, és megpróbáljuk meg hosszabbítani az életét. Azért ezek olyan lelki állapotot idézhetnek elő a laikusokban is, ami fölveti bennük a kérdés, hogy ezt miért kellett velünk megtenni? Lehetett volna más, lenne más alternatíva, ezt az alternatívát, és a kormányzó képességnek az alternatíváját kell nekünk a következő fél évbe egyrészt megteremteni, másrészt pedig nagyon széles körbe terjeszteni, és mondom, nem csak a laikus közönség előtt, tehát a lakosok, az állampolgárok előtt, hanem a szakma előtt. Ugyanis, hogyha egy olyan nem egyeztetett rendszert akarunk összerakni, amiben a szakemberek rosszul érzik magukat, vagy látják a hibáit, vagy logikátlannak érzik a fölépítését, akkor nem fognak együttműködni. Most itt független attól, hogy kinek milyen politikai beállítottsága van, mert szerintem nincs jobboldali és baloldali kardiológus, nincs jobboldali és baloldali onkológus, aki esküdtet erre, az úgy is dolgozni fog, az pedig, hogy jobb körülmények közé kerül, és eredményesebben fog tudni dolgozni, ez minden szakember számára azért egy pozitívumot jelent.
Hát a szakemberekkel, a szakmai szervezetekkel való egyeztetésre egy jó példa volt az, ahogy az orvosok béremelését végrehajtotta a kormány, ugye belengedte ezt a béremelést, amire tényleg évtizedek óta nem volt példa, de kiderült aztán, hogy sok más kapcsolódik ehhez, belenyúltak a rendszerbe, az egészségügyi szolgálati jogviszony, különmunka csak engedéllyel végezhető, a kirendelés, a hálapénz elfogadásáért börtön jár. Tehát nagyon sok területbe csapott bele, és végül is, mint hogyha visszájára fordult volna ez az intézkedés.
Ez a bűvészinas ugye története, aki a seprűt el tudja indítani, de nem tudja megállítani, mert azt a varázsszót, hogy hogy álljon meg a seprű, azt nem ismeri. Az, hogy én nem tudok jobb szót mondani, hogy átvágták az orvosi kamara vezetését ezen a kolostori szeánszon, és ott az erkéről megmutogatott főváros kapcsán. Ez kiderült már rögtön akkor, mert gyakorlatilag egy hét alatt a kormány áttolta a parlamenten ezt az egész törvényt, és gyakorlatilag egy olyan politikai zsarolást hajtott végre, hogy az orvosi béremelést, ami egyébként évek óta egy szükséges dolog volt, és már meg kellett volna csinálni, nem most 5 éve vagy 12 éve, 2008-as válság előtt lépni kellett volna, és ennek a leple alatt bevittek egy teljesen belügyminisztériumi logikával működő szolgálati jogviszonyt, ami nem tette jobbá az egészségügyi dolgozóknak a kötődését és a munka körülményeit, nem tette jobbá az egész szervezetnek a működését, viszont mindenkit megriasztott a kirendelhetőség, mindenkit megriasztott a titkos szolgálati eszközökkel való megfigyelés, és pontosan azok a mellékállások, amiket önmaguk kizsákmányolása mellett egyébként teszem hozzá, az egészségügyi dolgozók végeztek, mind a szakorvosok, mind a szakdolgozók, tehát hogy senkinek nem egy állása volt, hanem egyikről szaladt a másikra, meg a harmadikra. Ez, hogy ennyire megnehezítették, miközben a főállásában nem tud többet tenni, mert ugye a költségvetési korlátok, ez a teljesítmény volumen korlát, ez egyszerűen lezárja egy intézménynek, hogy mennyit teljesíthet. Ha ott ülnek és megcsinálták a szakemberek, és nem csinálhatnak többet, mert egyébként csődbe viszik a saját intézményüket, akkor logikus, hogy hagyni kellene, hogy más körülmények között is dolgozhassanak, vagy megengedni, hogy az intézménynek nagyobb legyen a teljesítménye, mert én úgy gondolom, hogy a politikának, a kormányzati politikának nem az alternatív ellátásokat kell erősíteni, mint amit most látunk a magánegészségügyi kapacitások NER által történő bekebelezésével.
Aminek egyébként rendkívüli árfelhajtó hatása volt ott.
Igen, de ugye mindenki tisztában van vele, hogy magánegészségben nincs onkológia, nincs szívsebészet, nincs idegsebészet, nincs igazából stroke ellátás, és nincs koszorúérfestés. Tehát pont olyan dolgok kívül esnek a magánellátás területén, mert simán bele lehet halni egy-két nap alatt, vagy egy-két óra alatt. Na most, hogyha ezeket a kapacitásokat nem növeljük olyanra, hogy valóban Magyarországon minden állampolgár biztonságban érezhesse magát, és nem csak itt Budapesten a Vörösmarty téren lakva, hanem mondjuk, aki 30-40 kilométerre lakik a legközelebbi városi kórházhoz. Őnekik is biztosítani kell azt, hogyha ne adja Jóisten egy szívizom károsodást okozó koszorúére zárulása van, akkor még a gyógyítási kapuban, ablakban eljuthasson egy olyan kardiológiára, ahol meg tudják szüntetni ezt a koszorúére zárulást, és meg tudják menteni a szívizomnak a 10-20-30-50%-át, hogy a továbbiakban ne tolószékbe töltse az idejét, hanem tudjon dolgozni, élni, és élhesse az életét. Ezért a magánellátást tulajdonképpen kimazsolázza azokat a képalkotó eljárásokat, azokat a egynapos sebészeti ellátásokat, diagnosztikát, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy egy normális gyógyítás menjen, de azért azt tudni kell, hogy délután ott állnak a gépek a járóbeteg ellátásban, és ott állnak a gépek a kórházakban, ahol mindenhol a világon egy CT-t, egy MRI-t három műszakba végeznek.
24 órának
tehát nem csak ehhez, ennek a finanszírozásnak olyannak kell lenni, hogy megérje, és a kórháznak megérje még szakembereket alkalmazni, mert akkor sokkal többet tud csinálni, és sokkal jobban le tudja rövidíteni azt a várólistát, amin néha az ember élete múlik, hogy hány nap múlva tudják diagnosztizálni az adott betegség.
Most már ott tartunk, ugye különösen most, hogy megint a műtétek halasztását tervezik, illetve már el is indították, hogy 2-2.5 éves várakozás is van egy-egy beavatkozásra. Mennyi idő alatt lehet ezt megállítani, vagy mennyi idő alatt lehet ezt átalakítani, például az ön tervei szerint?
Nagyon sok részlet van, és nagyon sok részletkérdés van, amit még nem is tudtunk átbeszélni megfelelő szakemberekkel, és itt nagyon sok olyan integrációs terület van, mint például az informatika, közigazgatás és az egészségügy, ahol közösen kell egy terméket összeállítani. De nagy vonalakban a következőről van szó. A kormányváltás után meg kell hozni azokat a törvényeket, és meg kell hozni azokat a jogszabályokat, amik helyre teszik az egészségügyi szerkezet működését, helyre teszik a benne dolgozóknak a munkához való jogviszonyát, tehát ezt a gyalázatos szolgálati jogviszonyt, ezt el kell törölni a rendszerből, ugyanis enélkül is működőképes a rendszer, tehát nem kell olyan terheket rátenni, ami teljesen fölösleges. És aminek működnie kell, az az alapellátás, a járóbeteg ellátás és a sürgősségi ellátás. Ebből nem szabad engedni egy napra sem, mert bárkit érhet baleset, bárki kaphat sztrókot, bárki megfertőződhet és 40 fokos láza lehet. Cukorbetegeknek meg kell kapniuk a gyógyszereket, a cukorbetegeknek el kell tudni menni azokra a vizsgálatokra, ami a ő betegségének a karbantartásához elengedhetetlenül szükséges, és ezt szépen működtetni kell. Tehát ez az első, mondjam, fél évnek a programja, amikor minden marad a régiben, tehát mindenki végzi a dolgát, ahogy kell, megszüntetve ezt a békjót, amit a szolgálati jogviszony jelent. Az intézményeknek pedig az átalakítását el kell kezdeni, alapellátás, sürgősségi ellátás, járóbeteg ellátás működőképességének megtartása mellett, ugyanis ennyi szakemberből nem tudunk 125 kórházat működtetni január 1-től december 31-ig, mind a 40 szakmában.
De hogyan fogja visszacsábítani a szakembereket, és most szándékosan nem orvosokat mondok, mert a szakápolói elvándorlás az legalább olyan tragikus, és ugye az ő bérük még nincs is rendezve, belengedték a 21%-ot a 30 helyett január 1-től.
Ami csak 18% volt, mert ugyanis nem a mostani bérhez teszik hozzá, hanem a tavaly előttihez. Tehát ezek olyan kisszerű, piti hazugságok, amit egyébként mindenki lát. Hát mindenkinek van kockás papírja, leírja a két számot, és megnézi, hogy százalékszámítással mennyivel növekedett ez általános iskola negyedik osztály. Na most ezt elmondani a miniszterelnökséget vezető miniszternek a parlamentbe, a miniszternek, az államtitkároknak, mindenki ezt cajkózza, hogy a 21-26-30%, nem. Az ápolók bérét mindenhol a világon, vagy legtöbb helyen a világon úgy határozzák meg, hogy az azonos szakmai szinten levő orvosbérnek a százalékában. Tehát, hogyha az orvos keres egy adott tapasztalattal 1 millió forintot, akkor a nővérnek keresnie kell nettó 400 000 forintot, vagy 500 000 forintot. Itt majd az fogja meghatározni a mértéket, hogy mit hagytak a kasszába, mert azért most látjuk, hogy söpörnek rendesen.
De ez versenyképes lehet mondjuk egy ausztriai szakápolói fizetéssel?
Igen, ugyanis, hogyha nem kell minden reggel autóba ülnie és átmenni a határon 50 kilométert autózva, és utána este hazajönni, hanem ugyanazokat a feltételeket, és itt jön a másik, hogy nem csak a pénz, hanem a munkafeltételek, hogy legyen egy korszerű vezetés, legyen egy korszerű adminisztráció. Mindenhol a világon úgy megy, hogy van egy adminisztrátori réteg az egészségügyben, amit innen kiirtottak, mert nem volt rájuk pénz. Őnekik van egy speciális egészségügyi szakmai tudásuk, és mondjuk 10 ujjal vakon gépelnek, és tudják kezelni a számítógépet és a számítógépes programokat. Ez az első dolog lesz, hogy szeptembertől ilyen képzéseket el kell indítani minden városban. Ugyanis mind az alapellátásban nagy szükség van az adminisztrátorokra, a dokumentációnak a terhét le kell venni a szaknővérről, a szakorvosról, a járóbetegellátásban is, a fekvőbetegellátásban is, de a mentőknél is akár, ügyeletben, bárhol. Hogyha ezeket az embereket ki tudjuk képezni, és ennek a kurikulumát is meg kell csinálni, tehát nekünk, amikor meghirdetjük augusztusban, hogy lehet jelentkezni ilyenre, ott egy életpályát kell bemutatni egy 18-20-24 éves vagy 30 éves embernek, aki munkanélküli vagy a munka körülményeivel elégedetlen, és azt mondani neki, hogy te egy év múlva kapsz egy olyan diplomát, hogy le tudod írni azt, hogy enkefalitis, tudni is fogod, hogy az mi, de amikor kapsz a diktafonon egy leletet a röntgenorvostól, az ultrahangvizsgálatról vagy bárhonnan, akkor te szépen abból 2 perc alatt egy olyan dokumentumot tudsz csinálni, ami már mehet is a felhőbe. És hogyha ezt a terhet megcsináljuk, tehát ilyen apró dolgokon múlik az egész, hogy egy osztályon hány nővér dolgozik. Mert nem az a lényeg, hogy mennyit kapnak érte pénzbe, de most is a miniszter, amit álmokfutást csinál, átírta a minimum feltételeket, amik világszerte azért viszonylag standard számok. Tehát, hogy egy adott esetben egy 15 ágyas intenzív osztályon hány szakorvosnak, hány nem szakorvosnak, hány ápolónak, hány beteghordónak és hány adminisztrátornak kell lenni, minden esetben nem 0-24-ig, ugye már intenzív osztályról nem mennek haza a betegek aludni. És hogyha ezt még én lejjebb hozom, tehát egy orvosra nem 4 beteget hagyok, mint felügyelet, hanem 10-15 beteget hagyok. Ha egy nővér nem egy beteget kezel, vagy az azért felelős, hanem 4-6 beteget, akkor az mindenféleképpen egyrészt a dolgozóknak a túlterhelésével jár, a felelősség iszonyatosan megnövekszik, ráadásul a beteg nem kapja meg azt az ellátást, ami az életbe maradásához, vagy az egészségkárosítás megvédéséhez kellene. Tehát, hogyha ezeket a szempontokat mi össze fogjuk rakni a szakdolgozói kamarával, az orvosi kamarával, és így fogjuk meghatározni a rendszert, akkor egészen biztos vagyok benne, hogy először a Nyugat-Dunántúli részre, de aztán szépen ez át fog menni az ország egészére, hogy legyen megfelelő számú szakember, és olyan munkakörülményei legyenek, ami megélhetést biztosít egy munkahelyről, tehát ez is nagyon fontos, hogy ne rohanjon magán ápolásba, meg nem rohanjon magán egészségügybe dolgozni, mert hogy pont annyi pénzre van szüksége, mert nem tudja a családját eltartani, tehát egy helyen dolgozva, vagy ha szüksége van pénzre, akkor ugyanazon a munkahelyen tudjon többlet munkát vállalni. Itt is azért az európai szabályokat be kell tartani, mert azért tegyük a szívünkre a kezünket, nagyon sok ápolónő most is, régebben is, rengeteget dolgozik, tehát gyakorlatilag nem 180 órát, hanem 350-400 órát meghaladóan, és gondoljuk, hogy azért egy ilyen idegileg is, meg fizikailag is nagyon megterhelő munka igényli azt, hogy időnként regenerálódjon az a dolgozó, és ezre a regenerációra erre időt kell adni, egy hétvégét, amikor teljesen szabad, és elmehet, ha akar kirándulni, vagy otthon alszik, mert az is egy fontos dolog. És nem szabad túlfeszíteni a húrokat.
Ki tudja termelni a gazdaság, ki tudja termelni a rendszer ezt a pénzt, ami ahhoz szükséges, hogy emberi életet éljenek ezek a szakdolgozók?
Azt láthatjuk, hogy a mostani kormány egy éjszakai kormányülés alatt, 2 óra alatt 350 milliárdot szór szét. Mindenféle, én azt mondom, hogy hülyeségre, de nem hülyeségek, mert olyanokra szórják szét, hogy azok az emberek, akik ezeket a pénzeket megkapják, végül is kis emberek, azoknak egy vágyuk legyen a Fideszt újra választani. De hogyha a megfelelő, és erre is meg lesznek a szakemberek itt ebbe a szakértői csapatba, akik a költségvetést, az ipari fejlesztést, a gazdasági folyamatoknak a kontrollálását talán ugyanazon a szinten tudják kezelni, mint ahogy én 40 év után munkatársaimmal, barátaimmal együtt tudjuk, hogy mit kellene csinálni és hogyan kellene csinálni. Na most őnekik az lesz a feladatuk, hogy leállítsák a pénzkidobásokat. Tulajdonképpen első körben egy 300-350 milliárd forint kell ahhoz, hogy a szakdolgozókat, és ami nagyon fontos, a kórház rendelőintézeti, tehát az egészségügyi szférában dolgozó nem egészségügyi végzettségű embereket megfizessük, ugyanis egy villanyszerelő, ha kimegy egy építésügyi vállalkozáshoz, akkor háromszorosát keresheti annak, mint hogyha egy kórházba karbantartó villanyszerelő. Márpedig, hogyha az utolsó karbantartó villanyszerelő felmond egy kórházba, akkor nem fog működni a műtő, nem fog működni az intenzív osztály, mert bármikor beszakadhat a mestergerenda. És utána ennyi pénzért nem túl jó szakembereket lehet majd szerezni a munkaerőpiacról, akiket be kell tanítani, és azokat a 20-30 éves rutinnal rendelkező szakembereket, akik kitartottak a végletekig, mert még most is nagyon sok helyen kitartanak, őket meg sajnos elveszítjük. Tehát erre kell egy elsősegély csomag, ezt ki kell számolni darabra, hogy hány ember, mennyi pénz van, mennyi pénzt kell adni első körbe, és nem hazudni. Mindenkinek meg kell mondani nyíltan, egyenesen a szemébe, hogy nettó ennyivel lesz több a fizetésed. És azt mindenki érti, mert az hónap másodikán, harmadikán megjelenik a bankszámláján, de az, hogy én most itt szuperbruttósítom meg, hogy mennyi bérköltségbe, ilyen varázslások, ezt be kell fejezni. Az embernek látnia kell, hogy mennyit kell dolgozni, milyen szabályok vannak, mennyit keresek vele. És innentől kezdve, hogyha ezeket rendbe tesszük, már pedig rendbe fogjuk tenni, akkor egyrészt én elsősorban egyébként a szakmát elhagyókat szeretném visszacsábítani. Tudja ön, hogy Magyarországon hány jól kiképzett és rutinos mentőtiszt dolgozik a mentőszolgálaton kívül egészen más területen? Hogy hány olyan nagyon jól képzett, 2-3 diplomával rendelkező ápolónő ment el az adott helyen kereskedelembe, vagy kényszervállalkozónak, mert nem bírta azt a pénztelenséget és azt a megterhelést, amit a jelenlegi struktúra megkövetelt tőle. Tehát őket visszahozni. Itt lesznek rövid távú, fölkészítő vagy szintrehozó programok, mert aki 2 éve ment ki a mentőszolgálattól, azt 1 hét alatt föl lehet pörgetni arra a szintre, amikor ott hagyta a mentőszolgálatot, és utána a 8. napon már úgy lehet fölültetni a mentőautóra, hogy tudja, hogy mit kell csinálnia. Tényleg a szakembereket a szaktudásukkal kell, és aki már 10 éve hagyta ott a szakmát, de van kedve és látja a perspektívát benne, annak 1 hónap, vagy 1,5 hónap, vagy 2 hónap átképzés kell, de ő is meg fogja kapni, és közben megkapja a fizetést, tehát hogy addig is meg tudjon élni, és vissza fognak jönni. El kell szeptemberben indítani a szakközépiskolai képzést azon a szinten, ahogy annak idején volt és szétverték, mert azért minden városi kórházba, ugye az ott a kisvárosba 1 vagy 2 osztály végzett az egészségügyi szakközépiskolába, vegyük 25-esével, hogy kerekszámlő 50 leányzó fiú jött ki érettségizve, de annak a fele ott maradt a kórházba, a rendelőintézetbe, a házi orvosi szolgálatba, a lányok elmentek szülni, de a szülés után visszajöttek, és kötődtek az intézményhez, és a kórházba, rendelőintézetbe dolgozó idősebb szakemberek 14 éves koruk után vagy óta nevelték őket arra, hogy te majd ide fogsz jönni dolgozni, és nézd meg, milyen szép az én szakmám, és meg fogod tanulni. És ezt a mentalitást kell visszahozni, hogy legyen 14 éves korban a gyerekeknek és a szüleiknek egy olyan gondolata, hogy a gyerek legyen védőnő, legyen gyógyszerész asszisztens, legyen gyógytornász, legyen mentőápoló. De sajnos azt is tudnunk kell, hogy öregedik el minden szakma.
Különösen a házi orvosoknál van így, ugye 900 ezer ember van nagyjából Magyarországon, akinek nincs a lakóhelyéhez közel házi orvos. A házi orvosi praxisokat mivel lehetne vajon vonzóbbá tenni a tervei szerint?
Itt több hangszeren kell játszani, mert itt látszik, hogy egy dolog az már, mert mostani kormányzat a praxis közösséget Igen. tartja egyedül üdvözítő dolognak.
Egyébként a kamara is.
A kamara azért sokkal óvatosabban fogalmaz ebben, mert ők látják a követ. Pintér Sándornak azt mondja valaki, hogy hiányzik jelenleg 685 praxisból orvos, akkor végszámolja, hogy ez 12% a praktizáló orvosoknak, akkor csinálunk 4-esével, 5-ösével, 6-osával praxis közösségeket, és akkor az ott levő 4 orvos az 5. üres körzetet ellátja. Igen ám, de hogyha elmegy Salgótarjánba vagy Ózdra, ahol a praxisoknak majdnem a fele betöltetlen, akkor hogy csinálja meg? Már Budapesten is vannak olyan praxisok, hogy nyugdíjba megy a kollega, jobb esetben nem hal meg, és fél év alatt nem talál maga számára utódot, az önkormányzat nem tudja tovább működtetni a praxist, a betegek teljesen logikusan átkérik a kártyájukat olyan praxisba, ahol van orvos, és innentől kezdve, amikor egy bizonyos kártyaszám alá lecsökken a a létszám, akkor már finanszírozhatatlan. Tehát hiába jönne valaki, hogy ő szeretne házi orvos lenni, vagy gyerekorvos lenni az adott területen, 500 kártyából már nem tudja működtetni a praxis, az önkormányzat se, tehát nem csak hogy vállalkozásban, önkormányzat se. Ezért kell azt csinálni, és így jött be az első dolog, hogy ez a svéd-finn modell. Sarkörön túl itt aláírod 5 évet, és kétszeres fizetést kapsz, valamint a feleségedet, a férjedet elhelyezzük, a gyereknek az iskoláztatását elintézzük, és amikor letelik az 5 év, akkor eldöntheted, hogy maradsz, mert megszerettél, vagy hazajössz, befejezed, de az utolsó évben nyilatkozol erről, és már készítjük elő, hogy jön a következő fiatal, akinek egyébként pályakezdés egy ilyen struktúrába, az egy óriási kihívás. Én emlékszem rá, hogy én a diploma után, illetve már előtte mentőztem, de megkaptam októberbe a diplomámat, és hétfőn a diplomosztó után doktorral a nevem előtt fölültem Szegeden a rohamkocsira, és ami jött, azt meg kellett csinálnom. Tehát olyan dolgokat, hogy most borsózik a hátam egy-egy balesetnél, hogy mennyire kreatívnak kellett lenni, hogy életbe tartsuk azt a beteget, és be tudjuk vinni a kórházba, és nulla rutinom, vagy mondjuk egy éves mentőtiszti rutinom volt hozzá. Ezeknek a fiatal orvosoknak, ha eleve már az egyetemen harmadévtől úgy képezzük ki, hogy nem idegsebészeket akarunk belőlük csinálni, meg nem főorvos tanhallgatókat képezünk, hanem a rutint, megtanítani a mindennapi rutint, hogy az tényleg ne ijedjen meg, ne féljen. Hogyha fülorgégészetre kerül, ott is magára, vagy találja meg a helyét, és tudja mit csinálni. Ha házi orvosnak megy, akkor is tudja mit csinálni. Ha mentőorvosnak megy, akkor is tudja mit kell csinálni. Ha az utolsó 3 évben ráfekszünk a gyakorlati képzésre, akkor olyan friss diplomások fognak kijönni, akik nem azon gondolkodnak, hogy melyik nyugat-európai országba folytassák a szakképesítési tanulmányaikat, hanem Magyarországba fognak gondolkodni, és Magyarországon fognak elmenni olyan munkahelyre, ahol egyébként a mostani emelt fizetésnek is akár a dupláját megkeresheti, az a terület pedig, ahova egy ilyen fiatal oda megy, az el lesz látva. Tehát ő ott szakembert tettünk oda, nem a szomszéd faluból vagy városból megy oda heti 2-szer 2 órára valaki aláírni az a beutalókat meg a recepteket, hanem ott lesz full time-ba valaki, és ott fog felelős lenni azért a 700, 800 vagy 1000 fős faluért. A második lépés, koncentráció. Tehát az sehol a világon nincs olyan, hogy 400-500 fős faluba egy orvost eltart. Sehol nem tart el. De hogyha járási szinten újra szervezem az egészségügyet, és járási szinten koordinálom az ott dolgozóknak a munkát, és én nem praxis közösséget akarok, hanem működő egészségügyi alapellátást, akkor gyakorlatilag el tudnak menni úgy továbbképzésre, hogy nem csak a papírt iratják alá, hanem ténylegesen továbbképződnek a izoláltan dolgozó házi orvosok, hogy közben nem marad ellátatlanul a körzetük, mert a járásba levő többi kollega átveszi, hogy el lehet menni nyugodtan egy hónap szabadságra egy házi orvosnak. A falusi doktorok 2 hétnél tovább nem tudnak elmenni, mert nincs, aki ellássa a betegeiket. És ezeket a dolgokat kell szépen összerakni úgy, hogy ezen a járási szinten még arra is legyen mód, ami egyébként volt a 80-as években, meg volt a lehetőség egy megyei tanácsnak, hogy fölvegyen 3-4-5 ösztöndíjast, aki egy puffer volt az adott területen, és hogyha valahol hiány volt, akkor mondták neki, hogy akkor te most holnaptól Derekegyházán dolgozol. És ő tudta, hogy megfizetik, és ott van az infrastruktúra, neki csak az orvosi tudását kellett odavinni. Míg megoperálták a Derekegyházi házi orvost, 2-3 hét magához tért, beállt vissza, és ő meg visszajött ebbe a pufferbe. Ezt meg kell csinálni, mert olyan idős a házi orvos állomány, hogy kis túlzással mindenki bármelyik pillanatban összeeshet, probléma lehet vele, és nincs, aki hátulról átvegye ezt a munkát. A harmadik része pedig a szakmai kompetencia. Jelenleg az ápolónőket kiképezzük nagyon jól, majd gyakorlatilag munkaidejüknek a 80%-ába adminisztrálnak. Ahelyett, hogy a cukorbeteggel leülhetne megbeszélni a diétát, a terápiát, ha a szívbetegnél megnézni azt, hogy milyen vizsgálatok volt, mire kell még elmennie, egy mozgásszervi betegségnél mondjuk a házi orvosi rendelőben nyugaton, nem ritkaság Magyarországon, igen, egy alapvető fizioterápiás készülékcsomag, ahol ultrahangot, mindenféle elektromos kezelést meg lehet adni, mert ahhoz nem kell kórházba menni, nem kell a szakrendelőbe menni, ezeket ott meg lehet, hogy egy laborba, egy vérvételt, ne a Fehérvári úti rendelőbe álljon 500 méteres sor a labor vérvételre, hanem a házi orvos leveszi aznap mondjuk annak az öt embernek a mintáját, és jön az autó, és elviszi, és ezért finanszírozzák, mert most is megcsinálják, csak éppen szívességből csinálják, és a szívesség az sose jól működik az egészségügyben sem.
Svéd és finn modellt említett, hogy Magyarországon a rendszerváltozás óta igazából egyik kormány sem mert hozzányúlni az egészségügyhöz. Voltak kísérletek, vizitdíj, tudjuk, hogy hogy végződött. Mekkora a lemaradásunk, és milyen hosszú távra szóló programot kellene most összeállítani, hogy egy kicsit jobb legyen a helyzet?
Hát a hosszú táv az 20 év. A rövid táv az 3-6 hónap, attól függ, hogy még mit rontanak el, mert azért minden nap rettegve nézem meg a magyar közlőn. Igazából az lesz a nagy ugrás, amikor egyrészt a háromszintű egészségügyi ellátást meg tudjuk csinálni, tehát a megyei kórházak szintje, a városi kórházak, itt már a járóbeteg ellátás egy gyöpös sebészettel, sürgősségi ellátása, és ugye a járóbeteg és az alapellátás, ezt egy kicsit összébb kell húzni, mert nem egymástól izoláltan működik, hanem itt nagyon nagy szimbiózis van. És hogyha ebbe a szakembereket ténylegesen megfizet, odacsábítjuk, példát hadd mondjak. Egy városi kórházban dolgozik egy érsebész. Egy évben végez mondjuk 250 vagy 300 műtétet, aminek a fele viszérműtét. Nem azért tanult. Ő azért tanult, hogy egy megfelelő tímmel egy akut érelzáródásnál kiemelje a vérrögöt abból az artériából, és megmentse annak a betegnek a végtagját. De ezt nem lehet minden városi kórházba kiépíteni, a világon sehol, de a megyei kórházba ki lehet. Tehát, hogyha egy érsebész, egy fiatal, 35-40 éves érsebésznek azt mondom, hogy ott a megyei kórházban az a centrum, ahol korszerű körülmények között azt csinálatod, amit tanultál, akkor ő végig fogja gondolni, hogy akkor ő ezt bevállalja, mennyi. Lehet, hogy nem teljes állásba, csak félállásba. Nagyon jó, ennyivel többen vannak a megyébe. A többi órába dolgozhat ő a saját szülővárosába érsebészként, és nagyon fontos, hogy a diagnosztikában is a érsebésznek nagyon speciális tudása van. Tehát, hogy egy cukorbetegnél megítélni, hogy ezt még lehet gyógyszerrel kezelni, vagy itt már sebészeti beavatkozás van, ez se a házi orvos, se egy általános sebész nem tudja eldönteni. Ahhoz speciális tudása is. Ezeket kell szépen lépésről lépésre kiépíteni, de ezt már gyakorlatilag a megyei kórházaknak kell majd megavatározni megfelelő informatikai támogatással, mert jelenleg egy megyei kórház nem tudja, hogy az ellátási területén például hány cukorbeteg van, és ezeknek milyen a kezelési stádiuma, hogy hány olyan cukorbeteg van, aki már majdnem megvakult, hány olyan cukorbeteg van, akinek esetleg fél év múlva le kell vágni a lábát, mert úgy elzárodik és úgy elüszkösödik, hogy vége. És hogyha ezeket a döntéseket, adatokat odaadjuk, hogy lássák a szükségletet, és egy szakmai program alapján ők meg tudják mondani, hogy milyen kapacitással tudják ezeket a szükségleteket ellátni, akkor innentől kezdve ez önjáróvá válhat ez a modell. És annyi kell, hogy például hazajöjjön külföldről, én azt mondom, hogy 3000 szakorvost haza lehet csábítani. Akinek a gyereke beiratkozott kint egyetemre, aki lakást vagy házat vásárolt vagy épített, az már nagyon nehezen fog hazajönni, bár hogyha látja, hogy itt jó szelek fújnak, lehet, hogy hazajön. És igenis, ezeket a nyugatot látott szakembereket nem szabad eltiltani attól, hogy ők hozzák a saját tudásukat, és egy adott részlegnek a vezetői legyenek. Mert elképzelhető, hogy Németországban, vagy Angliában, vagy Írországban, vagy Svédországban ő egy kórházi Matrix osztályon vezetett egy 15 fős orvoscsapatot, amiből magunk között lehet, hogy 12 magyar. És innentől kezdve, hogy ő hazajön és egy jó technikát hoz, és ott a feladat és meg tudja oldani, és ezért még meg is fizetik, akkor 5 év múlva, 10 év múlva azt mondja, hogy volt egy jó kalandom nyugaton, de én magyar vagyok, és én itt gyógyítom a magyar betegeket. Azért ez benne van az emberben, amikor diplomát kap, akkor nagyon megható dolog az, hogy életemet és véremet nem Mária Teréziáért, hanem a magyar betegekért. És innentől kezdve ez a folyamat, ha elindul, akkor az egyik szakember fogja húzni magát utána másikat. Hazahívja a kollégáját, akivel együtt dolgozott. Hazajönnek azok a nővérek, akik esetleg ugyanazon a osztályon dolgoztak. Tehát itt vissza lehet ezt fordítani, de iszonyatos türelem kell hozzá, és nagyon tiszta viszonyok.
Nem beszéltünk a hálapénzről, amit ugye a kormány úgy próbál megoldani, hogy megemelte az orvosok bérét, megengedte, hogy elmenjenek magánpraxisba, illetve megengedte, valamelyest rá is kényszerítette őket, és hát retorzió jár azért, hogyha valaki mégis elveszi a borítékot. A magyar betegek, vagy a magyar emberek mentalitása pedig olyan, hogy akkor látják biztosítva mégis az ellátást, hogyha összekészítik otthon a pénzt, és úgy próbálnak oda menni. Mi lehet a megoldás?
Hát a hiánygazdaság mindig kitermeli ezeket a fals megoldásokat. A betegbe, ha az az illúzió alakul ki, hogy csak akkor kaphat tisztességes, korszerű ellátást, hogyha előtte lezsírozza ezt egy borítékkal, ez nagyon-nagyon rossz üzenet. És ebbe egyetértek a orvosi kamara elnökével, akivel egyébként 17-ben a ellenzéki pártok összehívásával megcsináltuk a legnagyobb közös minimumot, és ennek súlyponti része volt a hálapénz, ahol elmondtuk, hogy csak úgy lehet kivezetni, hogyha egyrészt a rendszerbe dolgozókat megfizetem, tehát nincs szükségük a megélhetéshez az hálapénzre, hogyha azokat az igényeket, amit a beteg teljesen logikusan szeretne, hogy egyágyas vagy kétágyas kórterem legyen, hogy ne legyen 2 hónapos várakozás, csak 1 hetes várakozás, vagy pedig, hogy a műtétre ne 2 év múlva jegyezzék elő, hanem 2 hét múlva, ezeket kell megcsinálni olyan konstrukcióba, amire biztosítást lehet kötni. Kiegészítő biztosítást. Vagy kifizetni a kórházba számlára. Hogyha meg akarom mondani, hogy kivezesse a szülést, akkor annak a szülészorvosnak a kórházzal kell lenni szerződéses kapcsolatának, kell, hogy legyen felelősségbiztosítása, kell, hogy le legyen írva, hogy mi a hatásköre, meddig ő, és mikor kell neki a kórház infrastruktúráját mozgósítani, és innentől kezdve nem a szülészorvos kapja a borítékot, hanem a kedves apuka, boldog apuka elmegy a kórház pénztárába, megkapja a számlát, átutalja, befizeti, és a kórház ebből kifizeti a magánorvos tiszteletdíját, a szülésznő tiszteletdíját, anesteziológus, aki kell. Gyakorlatilag a beteg, ha megkapja azt a szolgáltatást pénz nélkül is, és ezt hihetően el tudjuk magyarázni mindenkinek, hogy neked ne rakd össze a boríték. Az orvosod, az ápolónőd is itt az ápolónő. Igen, őt is meg kell fizetni. És legyen egy 40 ágyas osztályon, ne éjszaka 2 nővér, amiből jó esetben csak az egyik szakképzett, hanem legyen ott az a 4-5 nővér, aki ténylegesen tudja a betegeket ápolni. Hogy legyen otthoni szakápolás, hogy hazaadhassák a beteget a műtét után 3 nappal vagy 5 nappal, és a saját otthonában legyen olyan, hogy gyógytornász és nővér megy, és csinálja tovább a dolgokat. Tehát ezek kellenek is, hogy ennek legyen meg a tarifája, és teljesen ki kell fehéríteni, mert egy pici szürke marad, akkor az mindig egy gyanakvást okoz, az mindig a rendszernek a biztonságos működését fogja akadályozni. Tehát én ebben nagyon konzekvensen hála pénz ellenes vagyok, de úgy, hogy a beteg ne érezhesse azt, hogy azért nem sikerült valami úgy, ahogy elképzelte, mert nem adott.
Márki-Zay Péter felkérése feladatra szólt. Azt mondta, hogy nem miniszteri posztokat osztogatnak, előbb meg kell nyerni a választást. Hogyha jövő tavasszal ez megtörténik, és már nem csak feladatról, hanem posztokról is lesz szó, elvállalná a területet?
Egészen biztosan, hogy igen, mert egyébként nem kezdenék hozzá ennek a területnek a szabályainak az összerakásához, de ez egy politikai egyeztetés. Itt most egy feladat van, ennek én, hogyha meg lesz az írásos dokumentáció hatáskörökkel, költségvetési és egyéb kapcsolatokkal, akkor neki látunk dolgozni. Én ezért január 1-től tulajdonképpen nyugdíjba mentem a háziorvosi praxisomból, hogy januártól áprilisig én teljes energiával ezzel tudjak foglalkozni. És a politikai pártok, mikor megnyerték a választásokat, és leültek a frakciók, és leülnek a frakcióvezetők, akkor le fog ülni Márki-Zay Péter, és azt mondja, oké, akkor várom a javaslatokat. Honvédelmi tárcára, közlekedési tárcára, pénzügyminiszteri tárcára, szociális munkaügyi tárcára, egészségügyi tárcára. És a pártok fognak megegyezni rólunk, a miniszter a szolga. Tehát én úgy tekintem, hogy remélem, hogy sikerült egy olyan speciális tudást, tapasztalatot összeszednem, ami képessé tesz arra, hogy józanul lássam, hogy mit kell csinálni. Remélem, hogy a telefonomban ott van annak a 60 embernek, és annak a 60 embernek van ott a telefonszáma, aki a legjobb a szakmájába. Ha megegyeztek a pártok, hogy kié melyik tárca, akkor elővesszük ezeket a dossziékat, amiket most megcsinálunk, fölütjük az első oldalon, és azt mondjuk, hogy na akkor most ez a feladat. És ennek kész kell lenni, és amennyiben a pártok úgy fognak dönteni, hogy nem én leszek, hanem nálam egy rátermettebb, vagy nagyobb politikai támogatottságú jelölt lesz, akkor egész biztos, hogy meg lesz annak a módja, hogy én őt támogatjam, és hogyan támogassam. Titkon azért abba bízom, hogy ez a csapat összerakja ezt az egész rendszert, és látni fogja mindenki, hogy ez egy működőképes rendszer, akkor mi kapunk megbízást arra, hogy akkor ezt csináljuk, és ezért kell nagyon vigyázni, mert a szakembereknek nagyon nagy része 70 év fölötti. Tehát most az utolsó órában vagyunk, hogy ők még vissza tudnak jönni egy-két évre a tapasztalataikkal elindítani ezt a rendszert, és kinevelni az utánpótlást. Mert ez is egy borzasztó fontos, hogy 30 éves embereknek legyen karrier egy közigazgatás, legyen biztonság, hogy őt nem fogják egy kormányváltás után első nap kirúgni, indoklás nélkül csak. És hogyha van egy ilyen hivatalnok, egy ilyen közhivatalnok réteg, aki profi, és ért a minisztérium működtetéséhez, a jogi részek törvényelőkészítéshez, egyebekhez, és ezt a gárdát mind a két politikai oldal megbecsüli, ez lenne igazán Magyarország számára egy óriási előny, mert nem kéne minden 4 évben esetleg egy kormányváltást követően nulláról kezdeni. Ez egy nagyon szép feladat lesz, és ezért vállaltam, mert ez tényleg egy olyan kihívás, ami az ember életébe egyszer adódik, és ezt akkor nem szabad elszalasztani.
Komáromi Zoltán, köszönöm szépen!